Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 136. Zsoltár éneklésével dicsérjük a mi Istenünket. A 136. Zsoltárunk első versét énekeljük el, ami így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat. Foglaljunk helyet, és a 331. dicséretünket énekeljük az első három versével. A 331. dicséretünk első verse így kezdődik. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna.
Oh.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, János evangéliumának 12. részéből olvassuk Isten igéit. János evangéliumának 12. részéből, az első 19 versből. János evangéliumának 12. részében, az első verstől a 19. versig ezt olvassuk. Jézus azért 6 nappal a húsvét előtt méne Betániába, ahol a meghalt Lázár volt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítének azért ott néki, és Márta szolgál vala fel. Lázár pedig egy vala azok közül, akik együtt ülnek vala ővele. Mária azért elővévén egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkené Jézus lábait, és megtörlé annak lábait a saját hajával. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Mondta azért egy az ő tanítványai közül, Iskárióti Júdás, Simonnak fia, aki őt elárulandóval. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ezt pedig nem azért mondá, mintha neki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tesznek vala, elcsené. Mondta azért Jézus, hagyj békét neki, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt, mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok. A zsidók közül azért nagy sokaság értesült vala arról, hogy ő ott van, és oda menének nem csak Jézusért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból. A papi fejedelmek pedig tanácskozának, hogy Lázárt is megöljék, mivel hogy a zsidók közül sokan ő miatta mentek oda, és hittek a Jézusban. Másnap a nagy sokaság, mely az ünnepre jött vala, halván, hogy Jézus Jeruzsálembe jő, pálma ágakat vett, és kiment elébe, és kiállt vala, Hozsánna, áldott, aki jő az Úrnak nevében, az Izraelnek ama királya. Találván pedig Jézus egy szamarat felült arra, amint megvan írva, ne félj Sionnak leánya, íme a te királyod jő, szamárnak vemhén ülve. Ezeket pedig nem értették eleinte az ő tanítványai, hanem mikor megdicsőítették Jézus, akkor emlékezének vissza, hogy ezek ő felőle vannak megírva, és hogy ezeket mivelték ő vele. A sokaság azért, mely ővele vala, mikor kihívta Lázárt a koporsóból, és feltámasztotta őt a halálból, bizonyságot tett. Azért is ment ő elébe a sokaság, mivel hallá, hogy ezt a csodát mivelte vala. Mondának azért a farizeusok egymás közt, látjátok-e, hogy semmit sem értek? Íme minde világ ő utána megy. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Gyertek, hajtsuk meg most fejünket, és imádkozzunk ezért. Mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által ódolunk előtted, aki mindent neki adtál a fiúnak, az Úr Jézusnak. Köszönjük néked, hogy részesítetted őt minden kincsedben, öröktől fogva és mindörökké. És ami a tied, mindaz az övé is. És köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te mindezeket az ajándékokat nem megtartottad magadnak, bár megtarthattad volna, hanem kinyújtottad a te kezedet és odaadtad a benned hívő embereknek, hogy meggazdagítsd őket is az Istennek minden kincsével. Köszönjük néked, hogy felénk is nyújtod mindazt a kincset, amit az atyától kaptál. És köszönjük, hogy tőled kaphatunk bűnbocsánatot, tőled kaphatunk örök életet, tőled kaphatunk a naponkénti próbáinkhoz erőt, a döntéseinkhez bölcsességet, a nehéz harcainkban türelmet, az ellenségeink iránt is szeretetet, és ki tudja még felsorolni, hogy mi mindent. Köszönjük tenéket, hogy ma is kinyújtod a te kezedet, és adod az ígét, és azon keresztül a te kincseidet. Tovább gyarapítod a szívünkben, az életünkben, ha hittel fogadjuk azokat. Segíts, Uram, minket, hogy hinni tudjunk a te szavaidban, most is és minden időben, hogy milyenk lehessenek az atyának kincsei. Hogy ne szegényebben menjünk el innen, ma sem, hanem meggazdagodva térjünk vissza a hétköznapi életünkbe. Szeretnénk neked, Úr Jézus Krisztus, most hódolni, mint ahogy ott hódoltak annak idején, azon a virágvasárnapon, és szeretnénk áldani és magasztalni téged mi is, együtt az akkoriakkal. És együtt azokkal, akik ma ebben az országban, vagy bárhol a világban téged áldanak és magasztalnak. Köszönjük néked, hogy te vagy a mi megváltónk, te vagy a mi üdvözítőnk, aki dicsőségben vagy, és aki visszajössz ítélni élőket és holtakat, s magadhoz veszed a tiédet. Köszönjük te neked, hogy új eget és új földet fogsz teremteni, és te, aki egyszer alázatos királyként jelentél meg, ott fogsz dicsőségben uralkodni. Kérünk téged, hogy szólj most hozzánk, és áldj meg minket egyen-egyenként ebben az órában is. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső szakaszt.
A KT-nk hosszú vasárnapokon keresztül a Fiú Istennel kapcsolatban tanított minket. Most egy új fejezet kezdődik, és a következő vasárnapokon a Szentlélek Istennel kapcsolatos kérdéseket és válaszokat fogjuk hallani. Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy ő az Atyával és a Fiúval egyenlőképpen örök Isten. Másodszor, hogy ő nékem is adatott, engem igaz hitáltal Krisztusnak és mindenő jó téteményének részesévé tesz, vigasztal és velem marad mindörökké. Mit hiszel a közönséges keresztény a Szentegyházról? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Mit értesz a szenteknek egyességén? Először, hogy minden egyes hívő, mint tag, az Úr Jézus Krisztusnak mindenő javainak és ajándékainak osztályrészese, továbbá, hogy kiki kötelességének ismerje, hogy Istentől nyert ajándékait készséggel és örömmel a többi tag javára és üdvösségére fordítsa. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Hiszem, hogy Isten a Krisztus elégtételéért minden bűnömről és bűnös természetemről, amellyel teljes életemben harcolnom kell, soha többé meg nem emlékezik, hanem Krisztusnak igazsága, kegyelméből nékem ajándékozza, hogy soha ítéletre ne jussak.
Énekeljük testvérek, igehirdetésre készülve az 512. énekünk 5. versét, az 512. dicséretünk 5. versét, ami így kezdődik. Szólj, szólj én Istenem, szól hangodból a jóság. Tiszteletünk alapigéjét hallgassátok meg János evangéliumának 12. részéből. János evangéliumának 12. részéből, a 12. verstől a 15. versig terjedő részből. Másnap a nagy sokaság, mely az ünnepre jött vala, halván, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálma ágakat vett, s kiment elébe, és kiállt vala, Hozsánna! Áldott, aki jő az Úrnak nevében, az Izraelnek ama királya. Találván pedig Jézus egy szamarat, felült arra, amint megvan írva, ne félj Sionnak leánya, ímé a te királyod jő, szamárnak vemhén ülve. Kedves testvérek, az evangélium szavai által peregnek előttünk a virágvasárnapról szóló dokumentumfilmnek a kockái. Jézus Krisztus bevonul Jeruzsálembe. Nagy sokaság fogadja a város előtt. Ennek magyarázata, hogy nem sok idővel azelőtt Betániában, Jeruzsálem melletti kis falucskában, az Úr Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból. Jeruzsálemből sokan voltak ott ennél a csodánál, és amikor visszatértek a városba, híresztelni kezdték, amit láttak, tapasztaltak. Akkor mindjárt Jeruzsálemből keresni kezdték Jézust, de ő elrejtőzött az őt keresők elől, néhány napra elment Efraimba. Onnan azonban 6 nappal húsvét előtt visszatért Betániába, és amikor a jeruzsálemiek ezt megneszelték, sokan mentek ki újra Jeruzsálemből, hogy lássák a feltámasztott Lázárt, és őt, aki a halálból feltámasztotta. És azt olvassuk az igében, hogy amikor látták őket, sokan hittek Jézusban. Érzékelték hatalmas csodatettéből, hogy ő az, akinek mondta magát, az Úr személyes küldötte, akiben maga az Úr jött Izrael népe közé, ő az Izraelnek, a zsidóknak a királya, aki képes segíteni. Aztán, amikor hallották ezek az emberek, hogy Jézus bejön Jeruzsálembe, akkor ünnepélyes külsőségek közt mentek ki a fogadására, hogy hódolattal fogadják őt, hogy támogatásukról biztosítsák, és hatalmas üdvrivalgás fogadta a városhoz közeledő és a városba betérő Krisztust. Így peregnek előttünk az ismert események képkockái. De állítsuk meg ennek a filmnek a pergését egy-egy kockánál, és vegyük egy kicsit közelebbről szemügyre. Az első képkocka, amit szeretnék kimerevíteni a testvérek előtt, az Úr Jézus Krisztust mutatja. Nézzétek Jézust, aki a királyok királya, az uraknak ura, és szamárháton, nagy alázatossággal, hogy énekeltük az énekben, bevonul a Szent Városba. Ennek az egész napnak ő állt ott a középpontjában. Ott és akkor róla beszélt mindenki. Ő volt a téma. Ő állt a figyelem középpontjában. Joggal? Kérdezzük. Igen, teljes joggal. Méltó volt, hogy ennyire ő kerüljön a középpontba. Hogy ennyire ráirányuljanak a szemek, hogy ennyire beszédtéma legyen a Krisztus. Mert ő tényleg az, akinek ez a virágvasárnapi sokaság is mondotta. Ő az áldott. Az áldott. Aki az Úr nevében jön, vagyis az Úr küldötte, sőt, benne magában az Úr lakik. Ő az, akinek valóságos hatalma és ereje volt ahhoz, hogy föltámassza Lázárt a sírból, mert az ő ereje nagyobb a halál erejénél, és ezért lehetett őt segítségül hívni. Ő a proféciáknak, a százados proféciáknak a beteljesülése. Ő a király, sőt, nem csak az Izrael királya, a világnak a királya. És ő jön nagy alázatossággal Jeruzsálembe. Méltó volt, hogy ő kerüljön az akkori napnak a középpontjába. És ma is méltó, testvéreim, arra, hogy odafigyeljünk rá, és a beszéd témánk legyen, mert ő ma is ugyanaz az egyedül álló és csodálatos Úr. Mindazon túl, amit az első virágvasárnapon résztvevők tudtak róla, mi már azt is tudhatjuk, hogy ő az, aki meghalt aztán a kereszten, mert a bűneink átkát és igazságos büntetését, a kárhozatot magára vette. Rólunk így elvette a bűneinket, a kárhozatot. Nekünk bűnbocsánatot szerzett, és örök életet szerzett. A véréért bűnbocsánatot kapunk, tiszta szívet kapunk. És tudhatjuk, hogy ő nem csak meghalt a kereszten a mi üdvösségünkért, hanem föl is támadta halálból. Nem csak Lázár támasztotta föl a halálból, hanem ő maga is föltámadta halálból, mert a halál fölötte nem uralkodhatott. Legyőzte a halált. Tudhatjuk, hogy fent van azóta az Istennek jobbján, a láthatatlan világban, és onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Tudhatjuk, hogy ő általa áll fenn az egész mindenség, és nem a véletlen vagy a sors eszélye tereli az eseményeket, hanem minden az ő kezében van. És minden megy a maga kitűzött célja felé, ha tetszik neki, ha nem. És tudhatjuk azt is, hogy az Úr Jézus a maga titokzatos módján, a Szentlélek által vele van mindazokkal, akik hisznek ő benne, percről percre, másodpercről másodpercre, ott van velük, akik imádják és szívből szeretik őt. És általa kinyílik előttük egy új életnek, egy minőségileg más életnek a kapuja itt a földön is, sőt, az meg is valósulhat általa. Boldogok lehetnek itt a földön, és aztán boldogok lehetnek által az örök életben is a benne hívő emberek. Testvéreim, senki nem méltó annyira, hogy a figyelmünk középpontjában álljon, hogy a szívünk lelkesedésének, a rajongásunknak a tárgya legyen, mint az Úr Jézus Krisztus. Vizsgáljuk meg most ugye a szívünket, ezen a virágvasárnapon, hogy vajon ő áll-e a mi szívünknek, figyelmünknek, gondolatainknak, életünknek a középpontjában. Vizsgáljátok meg magatokat. Nem foglalta el valami más az ő helyét? Ha elfoglalta volna, hadd jöjjön most hozzád a te királyod. Hadd jöjjön hozzád a te üdvözítőd. Alázattal, de mégis mindenható úrként, megváltótként. És hadd szorítsa ki, ami elfoglalja az ő helyét. Hadd kerüljön ő a központba, a szívedben, a lelkedben, az életedben, a gondolataidban. Hadd legyen Jézus a te mostani virágvasárnapot ünneplő szívednek a középpontja. De hadd lépjek most tovább, testvérek. És vegyük szemügyre egy kicsit, egy másik képkockán, a hódolóknak a csoportját. Hiszen az Úr Jézus Krisztus, ahogy jött, körülötte, előtte, mellette, mögötte, az ő hódolói vették őt körül. Lássátok meg ezt a Jézus Krisztust éltető tömeget. Először is azt vegyétek észre, hogy milyen egységes ez a tömeg. Mi az egységüknek a titka? Az, hogy Jézus egyesítette őket. Jézus személye egybe kovácsolta ezeket az embereket. Ő volt az ő hitüknek, az ő bizalmuknak, az ő szeretetüknek a tárgya, és ez a Jézus ezeket az embereket egyesítette. Egyesítette. Testvérek, ma is így van ez. Az Úr Jézus Krisztus az őt szeretőket, az ő benne hívőket, a reménységüket ő belé vetőket, az ő hódolóit egyesíti. Egyesíti. Itten nem az ökumenikus egységre gondolok. Mert az mindenféle névleges, meg formális keresztjének az egységét is jelenti. És nem Jézus, nem az íge, hanem a pápa fősége alatt szorgalmaz egy látható egyházi szervezeti egységet, amiben egyébként mellékes a bibliai igazságnak a kérdése. Nem erre a hamis keresztjén egységre gondolok, amit emberi erőfeszítéssel, emberi módszerekkel, egyházpolitikai technikákkal igyekeznek elérni már több évtizede, hanem arra az egységre, ami felülről száll alá, Jézus Krisztustól való, amiben ő egyesítette az ő valódi híveit az ő lelke által. Egy csodálatos látni, testvérek, hogy Jézus egyesíteni tud különböző embereket az ő nevében. Az ő lelke által munkálkodik, és az igazsága és a szeretete által összeforraszt egymással egészen különböző nemű, vallású, kultúrájú embereket. És ezek az emberek mind az ő fősége, az ő szeretete, az ő igazsága tekintélye alatt élnek. Egy békességes emberi társaságban, mély testvéri egységben. Jézus egységet kovácsol az ő imádói, az ő hódolói között. Ez azért is fontos, testvérek, mert jelenleg nincs az emberek között, jelenleg sem, régen sem volt, de ma sincs az emberek közt valóságos egység. A bűn miatt a kapcsolatok széttörtek. Az emberek a másik emberben a vetétársat látják, az ellenfelet, akit le kell győzni. Az emberek egy fölgyorsult világban élnek, mi is itt élünk, és idegesek vagyunk, feszültek vagyunk, túlreagálunk mindent. Ha valami már nem úgy történik, valaki nem olyan hangon szól hozzánk, felcsattanunk, beszólunk, bántón, sértőn viselkedünk. Ráadásul tudjuk, hogyha gyengeséget mutatunk, akkor netalántán eltaposnak minket, lenyomnak, háttérbe szorítanak. Hát akkor mutassunk erőt, de ha erőt mutatunk, a másik is erőt fog mutatni, és abból jön az összeütközés. Valakivel beszélgettem a múlt héten, pestiek, tehát hogy ülj autóba Budapesten, és megtapasztalod, hogy milyenek az emberek. Ugyanakkor egy csomóan félnek is, akik már gyengébbek, idősebbek, ügyetlenebbek, visszahúzódnak magukba. Magányos emberek lesznek. Nincs igazi egység. Nincs igazi testvéri egység. Sokszor egészen összezárt emberek között sincs. Egy házasságban sincs igazi egység. De nagy az út lélektől lélekig. És köztünk a jeges űr lakik, mondja ugye a költőnk. Az emberek nem beszélnek egymással, nagyon sokszor személyesen. Ha személyesen beszélünk, akkor is csak felszínes dolgokról. Őszintén mély dolgokról nem beszélünk, beszélünk az internet által, e-mailezünk egymásnak arctalanul, oda mondogatunk egymásnak. A barátságok megszűnnek, újak nem létesülnek, legfeljebb érdekből. Egyszerűen nem látja az ember, hogy lennének olyan értékek, amik mellett az emberek igazán összefoghatnának. Minden hullik szana szét. Ki erre, ki arra. Nincs egy igazi emberi szeretett közösség. Testvérek, ráadásul vannak, akik mindent megtesznek azért, hogy ne is legyen. Mert az az életelemük, hogy megosszák az embereket, hogy egymás torkának ugrasszák őket. Politikusok, de mindegy, más is csinálhatja ezt. Még véletlenül se tudjanak az emberek bízni egy kicsit is egymásba, és szeretni egymást. Testvérek, ebben a világban, ahol ez a széthullás van, ahol ez az erodálódás van, ebben a világban Jézus Krisztus kell látnunk, mert ő az egyetlen, aki igazi egységet tud kovácsolni az emberek között. Mély egységet, testvéri szeretet egységet. Kezdi ezt egy családban, a férj és a feleség között. Folytatja egy gyülekezetben. De onnan kiterjedhet ez egy nagyobb közösségre is. Ha Krisztusra figyelünk, ő úgy munkálkodik, testvérek, hogy egészen különböző embereket egyesíteni tud egymással. Szeretet egységben, békesség egységben, az igazság jegyében, szeretetben. A legpozitívabb személy, testvérek, aki ezt meg tudja tenni, ő nem egy ideológiát ad elénk, nem egy tant ad elénk, ő magát adja elénk az ígében, és ő maga egyesít bennünket. Nem uniformizálja az övéit, nem úgy egyesít, hogy mindenkit ugyanúgy öltöztet, meg ugyanúgy vetkőztet, hanem meghagyja mindenkinek a maga speciális, önálló lényét. De mégis úgy formálja, hogy az ember az a másikat tudja szeretni a másságába. El tudja fogadni, el tudja hordozni türelmesen. Csodálatos ez, testvérek. Jézus, ahogy ott vonul Jeruzsálembe, körülött az a tömeg egységbe van. És olyan jó, hogy ma is, akár közöttünk is, ha mi imádjuk az Úr Jézust, a családunkban, a gyülekezetünkben, közöttünk is megvalósulat az, ami ebben a világban nincs. Amit talán rólunk kellene meglátni a világnak. Mert arról ismeri a világ, hogy ti az enyém vagytok, hogy egymást szeretitek, és köztetek egy egység van. Nekünk kéne odaélni a világ elé ezt, testvérek, mint gyülekezetnek, ebbe a városba is. Hogy Krisztus egyesít minket. Mi nem marjuk egymást, mi szeretjük egymást, odafigyelünk egymásra. Mi békességben vagyunk egymással, különböző iskolákból jövünk, különböző műveltségi szinten állunk, különböző társadalmi pozícióink vannak, különböző gazdasági lehetőségeink vannak, de mégis mi szeretjük egymást. És ez egy szeretett közösség, mert a Krisztus azzá tesz minket. Ez a bizonyságtételünk, testvérek, megvan ebben a világban. Meg lehet, ha Krisztust imádjuk és szívből szeretjük. De egy kicsit hadd lépjek itt tovább, mert az Úr Jézus követőit nézve nem csak az egységüket kell látnunk, hanem azt is, hogy ennek a sokaságnak, ennek a Jézus által egyesített sokaságnak van egy ereje. Egy ereje van, testvérek, szinte, ha olvassuk a Biblia szövegét az eredeti nyelven, vagy akár magyarul is, még szinte megérezhetjük azt a sodró erőt, ezt a magával ragadó erőt, hogy ez a sokaságot megy, és lengetik a pálmaágakat, és énekelnek, és tapsolnak, és ujjongnak, és széttárják a kezüket, és kiabálnak torkuk szakadtából. Van ennek egy ereje, testvérek. Csodálatos, hogy ezt az egységes tömeget ilyen erőssé, ilyen sodró erejűvé is tulajdonképpen az Úr Jézus teszi. Ez az egyszerű, szamárháton ülő fejedelem, a királyok királya. Ez a sokaság volt az, amelyik ott és akkor felkavarta Jeruzsálemet. Mert volt benne annyi erő, hogy felkavarta Jeruzsálemet. És aztán ebből a sokaságból származtak a későbbiekben azok, akik forradalmi átalakulásokat munkáltak a zsidóságban. Sőt, a pogányságban is, amikor kitették a lábukat arról a földről. Egyszerűen, testvérek, ezek a Krisztusnak ezek a követői, ez egy Jézus által dinamikussá, erőssé tett társaság volt, akik tényleg, nem tudom máshogy kifejezni, forradalmi változtatásokat idéztek elő, addigi százados istentelenségeket, pogány tévhiteket, hagyományokat, beidegződéseket, szokásokat változtattak meg. Forradalmasították nem csak a zsidókat, a zsidók népét, hanem az egész ókori pogány világot. Az egész ókori, nem véletlen azt mondják róluk, amikor megjelennek a görögök városaiban, hogy megjelentek ezek a világfelforgatók, ezek a forradalmárok. Testvérek, Jézus, hadd mondjam így, mind a mai napig az ő imádóit, az ő szeretőit, az ő hódolóit ilyen forradalmi emberekké teszi. Nem csak egyénenként, közösségüket is azzá teszi. Egy erős, dinamikus társasággá, akik sokféle változtatást tudnak elérni ebben a világban, vagy abban a kisebb közösségben, ahol vannak. Kedves testvérek, engednünk el, hogy az Úr Jézus minket is így megelevenítsen, így fölrázzon, így dinamizáljon, megerősítsen bennünket, és változtatásokat munkáljon általunk. Úgy is mondhatnám most éppen március 15-e kapcsán, hogy forradalmárokká tegyen minket. Forradalmárokká, akik a hitetlenségnek, az istentelenségnek, a démonikus dolgoknak a struktúráját változtatják meg ebben a világban, mert ebben kell élnünk. De nem kell, hogy ez így maradjon. Ha Jézust szeretjük és imádjuk, és mellette felsorakozunk, egymásba karolunk, akkor egy dinamikus, erős, forradalmi változtatásokat és jó irányba mutató forradalmi változtatásokat munkáló társasággá kovácsol minket a Krisztus, testvérek. Az Úr Jézus nem azon van, itt értjük ezt a dolgot, hogy mi csak úgy szelíden húzzuk meg magunkat defenzíven valamelyik sarokban. Legyen bennünk szelídség, de ugyanakkor ő erőt is ad nekünk, hogy menjünk, és az ő neveiért álljunk ki, és az ő igazságáért álljunk ki. Engedjük, hogy az Úr Jézus így elevenítsen, felrázzon bennünket a mi testpettségünkből, tunyaságunkból. Végül, testvérek, az Úr Jézus nem csak egyesíti, nem csak dinamizálja ezt az ő körülötte összpontosuló, vagy ráfigyelő, benne hívő sokaságot, hanem azt is munkálja, hogy ezek az emberek egészen nyilvánosan kiállnak Jézus mellett. Nyilvánosan kiállnak. Ott és akkor, látjátok, a nyílt utcán önfeledten vonulnak Jézus előtt, Jézus mögött, Jézus mellett. Hangosan kiabálnak, örvendeznek, énekelnek, szint vallanak amellett, hogy ők hódolnak neki, vállalják Jézust bátran és világosan. Mi hiszünk benne, és nem törődünk a távolmaradókkal, és nem törődünk az ellenségekkel, mert beteltünk a Krisztussal. Mi hiszünk benne. Ez a nyílt kiállás, testvérek, ez az egyenes kiállás Jézus mellett. Ezt is Jézus munkálja ebben a sokaságban. Mind a mai napig, testvérek, hogyha te hiszel Jézusban, és én hiszek Jézusban, akkor ő azt munkálja bennünk, bennem is, hogy kiálljunk, testvérek, és nyíltan vállaljuk a Krisztust. Ne törődjünk azzal, hogy mások köpködik, mások megint nem törődnek vele, mi vállaljuk. Úgy, mint Pál apostol. Az is vállalta. Azt mondta rá az egyik király, hogy bolond vagy te, Pál. Hát te meg vagy húzatva. Nem baj. Akkor is vállalom. Lehet, testvérek, hogy nekünk is azt mondják, hogy te, mi vállaljuk a Krisztust, vállaljuk a mi üdvözítőnket, vállaljuk az ő igazságát, vállaljuk az ő kegyelmét, vállaljuk az ő szeretetét, vállaljuk, hogy követjük őt, és neki engedelmeskedünk, lehet azt mondják nekünk is, meg vagy húzatva, te megzavarodtál. Egyébként rendes ember volna, csak van valami kis beütésed. Lehet, hogy ezt mondják, testvérek, de lehet, hogy kirúgnak, lehet, hogy megszólnak, lehet, hogy kiközösítenek, lehet, hogy összesúgnak a hátad mögött, és kellemetlenségekben lesz részed, de nem fog téged érdekelni. Ha Jézus Krisztust szereted, ha ő áll a szívednek, az életednek a középpontjában, akkor tudod, hogy árulás lenne, ha néma lennék. Árulás lenne, ha elhallgatnék, hogyha nem vállalnám őt nyíltan. Ő vállalt engem nyíltan a kereszten, és én ne vállaljam őt. Ország világ előtt vállalta az én bűnömet, az én gyalázatos életemet, az én kárhozatomat. Én ne vállaljam őt nyíltan. De vállalom, mert szeretem őt. És imádom őt, és hiszek benne. Az igazi keresztény testvérek egy ilyen nyílt ember, egy egyenes ember, aki nem lapít, akiről nem csak úgy kiderül, hogy igen, hát szoktam templomba is járni, bocsánat, hát ez nem. Igen, hát néha Bibliát is olvasom, ha már így rákérdeztetek, itten véletlenül kiderült, hanem arról úgy tudják, testvérek. Arról úgy tudják, mert jön belőle. Mert vállalja a nyilvánosságot. Persze nem úgy, hogy most ezzel dicsekszik meg. Nem így, hanem vállalja a Krisztust egyértelműen. Az Úr Jézus testvérek megy, és körülötte ott van ez a tömeg. És látjátok, ez a tömeg ő miatta egységes tömeg, és ő miatta egy dinamikus tömeg, egy magával ragadó erejű tömeg. És ő miatta egy őt nyíltan vállaló, bátran vállaló tömeg, aki nem törődik másokkal, mert vele törődik egyedül. Nem kéne ma is így összpontosulnunk nekünk is Jézus körül, egytől egyig, akik itt vagyunk. Így menni utána, egységben, erőben, és nyíltan vállalva őt. Még inkább így kellene mennünk. Végül pedig, testvérek, a harmadik kocka, láttuk először az Úr Jézus Krisztust, másodszor az ő hódolóinak a csoportját, most nézzük a harmadik kockát, filmkockát, a kívülállókat. A kívülállókat. Vannak azért olyanok ott Jeruzsálemben, akik nincsenek a hódolók között. Vannak olyanok, akik először is nincsenek jelen azon a napon. Bár sokan voltak, de közel sem volt ott mindenki Jeruzsálemből. Voltak, akik el sem mentek, mert Jézus személye őket úgymond hidegen hagyta. Legyintettek, ez az egész Lázár, ugye ez csak egy szóbeszéd, Jézus egy nagy csaló, nem is érdemes vele foglalkozni. Csináljuk a mi megszokott kis hétköznapi dolgainkat tovább. Aztán a sokaságban voltak olyanok is, akik bár ott voltak, de csak úgy távolságtartó nézték az eseményeket. Na így pár méterre, mi nem folyunk bele az imádatba, a hódolatba, a pálmaág lengetésbe, mert ez már túlzás, mi csak úgy objektíven, úgy három lépés távolságból. Nézzük az eseményeket, nézzük Jézust. Sőt, a harmadik, vannak ott olyanok is, akik nyílt ellenségeskedéssel viszonyulnak Jézushoz, hiszen a papi fejedelmek, a farizeusok már elhatározták, hogy Jézust megölik. Már fontolgatták Lázár megölését is. Aztán olvassuk egy másik evangéliumban, Lukács evangéliumában, hogy rászólnak Jézusra, hogy szóljál már rá ezekre a te hódolóidra, hogy hallgassanak. Nem szólt rájuk Jézus, azt mondja, ha ők elhallgatnak, a kövek fognak akkor kiáltani. Ott vannak az ellenségei is, testvérek. Úgy elgondolkoztam azon, hogy nem, de ma is léteznek ezek a viszonyulások, ami virágvasárnapi fejedelmünkhöz, az Úr Jézusunkhoz. Léteznek, testvérek. Nézzétek a távol maradókat először. Úgymond ők közömbösek Jézus iránt. Jézus szavai, Jézus tettei, története, jelentőség, ez hidegen hagyja őket. Abszolút hidegen hagyja őket. Ajkbigyeztéssel, ilyen várándítással, ilyen csodálkozó tekintettel úgy, hát engem nem érdekel, mondják. Engem nem érdekel. Hát lehet, hogy téged igen, mert templomba jársz, meg Bibliát olvasol, de engem nem érdekel. És kérlek téged, hogy ne is akarj meggyőzni engem arról, hogy bizony érdekelnie kellene engemet is az Úr Jézusnak. Toleráld, hogy engem nem érdekel. És ne tedd ezt szóvá, és ne kritizálj engem, hanem hagyd meg ebben a Jézus iránti közönyben engem, és ne akarj ebből engem kimozdítani. Az ilyen emberek sokszor még egy kicsit dicséretesnek is tartják ezt a magatartásukat, mert azt mondják és gondolják, hogy íme én milyen toleráns ember vagyok. Nem bántom én Jézus, nem bántom én a benne hívőket, tőlem el lehetnek békességgel. Sokkal jobb ez az én közönyös magatartásom Jézus iránt, mint azoké, akik gyalázzák a Krisztust és a hívőket. Így meg is dicsérgetik magukat ezek az emberek az Úr Jézussal szembeni közönyükért. Nos, testvérek, bárcsak megfontolnák azt ezek az emberek, akik ilyen úgymond öndicsérjetésben vannak az ő saját közönyűségük miatt Jézus iránt, hogy ez egyáltalán nem valami dicséretes dolog. Ez a Jézus iránti közöny egyáltalán nem dicséretes dolog, testvérek. Lehet, hogy a mai felborult erkölcsi viszonyok között toleránsnak, dicséretesen, türelmesnek gondolják magukat ezek az emberek, de a Biblia szerint az Úr Jézus iránti közöny egyáltalán nem valami dicséretes erény, hanem kárhozatos bűncselekmény. Kárhozatos bűncselekmény. Nem csak az követ el kárhozatos büntetet, aki nyíltan rátámad Jézusra, a Bibliára vagy a keresztjénekre, hanem az is, aki arra sem méltatja, hogy foglalkozzon vele, mondván, hogy én tolerálom, de ennél többet ne várjon tőlem. Ez a magatartás, testvérek, ez állásfoglalás Jézus Krisztussal szemben. Jézus Krisztussal szemben. Miért merem ezt kimondani? Azért, testvérek, mert Jézus maga mondta ezt. Mit mondott az Úr Jézus? Aki nincs velem, ellenem van. Aki nincs velem, ellenem van. Ő maga az, aki nem hagyott meg egy ilyen el nem kötelezett, ilyen közönyös magatartást vele szemben. Ő ezt a lehetőséget nem hagyta nyitva, testvérek. Azt mondta, hogy aki nem teszi le mellettem a voksot, aki nem kötelezi el magát mellettem, az a gondolataival, a szavaival és a tetteimmel ellenem dolgozik, és annak a nagy műnek is, amit én végzek ebben a világban. Aki nem dönt, az nem udvariasan közönyös velem szembe, hanem az én ellenségem. Aki nincs velem, az ellenem van, és én is így fogom kezelni az illetőt. Testvérek, aki nem dönt, lehet azt udvariasan közönynek, meg dicséretes dolognak állítani, de az az ember valójában elárulja az ő saját szívének a gonoszságát is. Mert az ilyen ember, testvérek, akinek Jézus se nem oszt, se nem szoroz, aki Jézus levegőnek se nézi, hát az ilyen ember valójában Jézus ellensége. Valójában Jézus ellensége. És elég, ha közöljük vele, hogy Jézus mit akar tőle. Például azt, hogy Jézus nem tűri ezt a vele szembeni közönyt, mert ez már az ő vele szemben való nyílt ellenségeskedés. Ha ezt megmondjuk ennek az embernek, azonnal kibújik belőle, hogy ő utálja Krisztust. Ő neki ne mondjon semmit ez a Jézus. Ő neki ne szóljon bele az életébe a Jézus. Őt ne bírálja felül ez a Jézus. Hogy őt nem vállon veregeti Jézus ezért a közönyéért, hanem megítéli. Na köszönöm szépen, minek tartja magát ez a Jézus? Vagy te, aki úgymond itt képviseled őt velem szemben. Mihelyest Jézus, testvérek, beleszól ezeknek a közönyös embereknek az életébe, és azt mondja, nem így kéne csinálni a házasságodat. Nem így kéne csinálni a gyereknevelésedet. A kapcsolataidat az emberekkel. Nem így kéne végezned a munkádat. Az ember azonnal fölháborodik. Mi csoda, mit beszél bele nekem? És azonnal kijön az, hogy mi is rejlik-e közöny mögött, az udvarias állarc mögött, a lázadó szív rejlik, aki nem tűri, hogy Jézus beleszóljon az életébe. Hirtelen lemállik az emberről ez a milyen közönyös, engem nem érdekel, téged érdekel, engem nem érdekel. És ezért én még meg is dicsérem magam. Nem, testvérek. Figyelmeztetnünk kell az ilyen embereket válveregetés helyett, meg dicsérgetés helyett, hogy a lehető legrosszabb állapotban vannak, ami csak létezik. A lehető legrosszabb állapotban. El kell nekik mondani, hogy lehet, hogy te így gondolod, hogy ez így jó, de nem jó. Nem jó. Állást kellene foglalnod Jézus mellett. egyértelműen és világosan, a te megváltód, a te üdvözítőd szeret téged feltétel nélkül. Fogadd el őt. Tedd le a voksodat mellette, és ne rejtsd el a te ellene való lázadásodat a semlegességnek az állarca mögé, ami nem is igaz. Egy hazug állarc. Persze, testvérek, lehet, hogy egy másik csoportban van valaki, és azok között áll, akik már közelebb jöttek Jézushoz. De még mindig amolyan kívülállóként vizsgálgatják. Lehet, hogy már úgy vagy, hogy hát olvasom én már a Bibliát, meg eljövök az Isten tiszteletre, úgy közelebb jöttem ehhez a Jézushoz, meg az ő hódolóihoz, de még úgy tartom azért azt az objektív távolságot, úgy szemlélődök. Testvérek, meddig akarunk szemlélődni, ha netalántán ilyen emberek volnánk? Meddig akarunk szemlélődni? Olvassuk itt a Bibliában, hogy egyszer jöttek görögök Fülöphöz, és mondták neki, hogy látni akarjuk Jézust. Azok mennek Jézushoz, hogy látni akarnak. Erre Jézus elbújik előlük, elrejtőzik előlük. És azt mondja, amíg itt vagyok, addig lássatok. Addig törődjetek velem, addig higgyetek bennem. Testvérek, nem lehet Jézust állandóan szemlélgetni kívülről, illetve lehet az életünk utolsó szívdobbanásáig így kívülről 3 méterről szemlélgetni, és aztán a végén mi történik velünk? Elkárhozunk. Elveszünk, testvérek. Nem szabad azt mondani, hogy hát, na én így megelégszem ezzel a 3 méterrel, mert ez nem fog minket üdvösségre juttatni ez a 3 méteres távolság, sőt a kárhozatba fog minket vinni. Jézus nem akarja, hogy 3 méterre legyünk tőle, vagy 1 méterre, vagy 20 centire. Nem azt mondja nekünk, nem messze vagy már az Isten országától, de még mindig nem léptél bele. Még nincs üdvösséged. Meddig akarsz ott átcsorogni az út szélén, és bámulni, és esetleg csodálni, és már majdnem megindulok felé, de még mindig nem megyek. Még mindig nem döntöm el. Nehogy megjárd ezzel a szemlélődő, objektív magatartásoddal, ezzel a hűvös távolságtartással. Jézus azt mondja neked is, aki nincs velem, ellenem van. Lehet, hogy te nem olyan közönyös vagy már, lehet, hogy egy kicsit közelebb jöttél, de még mindig nem vagy vele. Meddig akarsz ebben az állapotban lenni? Ne sokáig várjál, testvérem, hanem döntsd el magad, és határozd el magad, hogy én már pedig Úr Jézus Krisztus most már nem érdekel semmi, csak oda akarok jönni melléd. És be akarok állni a téged imádók közé. Bár csak éreznéd a lelkedem ma is, talán kinézhetne rád a Krisztus ebből a történetből. És biztatna téged is, hogy elhaladok előtted. Itt vagyok én a te megváltód, a te királyod. Ne vonakodj már, hanem döntsd el magad, és ha rajtam állna az ilyen testvéreket is, én nem tudom ugyan, hogy kik ezek, de ha tudnám, akkor húznám és vonnám, és taszigálnám is, ha rajtam állna, hogy menjetek már. Hát álljad, mi tart vissza benneteket a Krisztustól, az üdvösségetektől, az Isten országától? Ne morfondírozzatok itten, hanem menjetek és adjátok neki a szíveteket. Hódoljatok ti is előtte, énekeljetek neki. És lehet, testvérek, hogy a 3. csoportba találjuk magunkat, vagy találunk másokat a Jézus ellenfelei között. Talán itt nincsenek ilyenek. De hát ki tudja ezt? Isten tudja. De az biztos, hogy ebben a világban sokan vannak, akik Jézust úgy nézik, mint akkoriban a papi fejedelmek meg a farizeusok. Gyűlölik. Föl vannak háborodva, sötét tekintettel méregetik. De testvérek, figyeljétek meg, hogy Jézus még azokat az embereket is szerette. És mind a mai napig, még ezek előtt, az emberek előtt is elvonul. A maga dicsőségében, a maga fenségében, a maga szeretetében. És még ezekkel az ő ellenségeivel mind a mai napig is átgondoltatja az ő hozzávaló viszonyukat. És lehetőséget ad nekik arra, mert még szereti őket is, meg irgalmas hozzájuk is, hogy föladják ezt a Jézussal szembeni eltökélt ellenségeskedésüket és keménységüket. Nem így cselekedett Pállal, aki Saulus volt korábban, és gyűlölte a Krisztust és a benne hívőket? De Jézus előtte is elvonult. És Jézus összetört ennek az embernek a szívét, és Jézus hódolójává lett ő is. A szeretet, az irgalmasság, a feltétel nélküli kegyelem megtörte ezt a hatalmas erejű és kemény embert. testvérek, Jézus ma még az ellenségei előtt is elvonul. És puhítja a szívüket. Maga iránt. Vizsgáljuk felül, testvérek, az Úr Jézushoz való viszonyunkat ezeknek az elmondottaknak a fényében. Hol vagyunk mi? A hódolók között? Vagy a kívülállók között? Lehet az út szélén, lehet, hogy távol, lehet, hogy ellenségesen méregetjük ki. Hol vagyunk? A mai nap azért szól hozzánk az ige, testvérek, azért vonul el Jézus előttünk az igében, mert szeret bennünket, és hív bennünket ma is, ránk néz, és azt mondja, te is gyere ide mögém, ide mellém. Járj előttem, és énekelj nekem, mint a te megváltódnak, mint a te üdvözítődnek. Tedd le a voksodat mellettem, és engedd, hogy egységbe kovácsoljalak a többi híveimmel. Engedd, hogy megerősítselek téged. Engedd, hogy a nyilvánosság előtt engem vállaló emberré formáljalak téged is. Jöjj utánam, kövess engem! Segítsen minket a Krisztus, hogy ott legyünk mi az ő hódolóinak a táborában. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy ma is elvonulsz előttünk az igében, lelked által. És köszönjük néked, hogyha már ott lehetünk a te hódolóid között, ha a hálaadással és hódolattal énekelhetünk neked, ami megváltónak, ami üdvözítőnknek, ha magasztalhat téged a mi szívünk a kegyelemért, az örök életért és minden kincsedért, amit benned és általad kaptunk. És kérünk téged most mindazokért, akik talán csak ott vannak az út szélén és méregetnek téged, talán már hosszú évek óta, és nem merik magukat elhatározni, vagy nem akarják magukat elhatározni melletted. Kérjük, hogy nézz rájuk, és vonjad az ő szívüket magad után, hogy fussanak ők is az őket szerető Krisztus után. És kérünk téged az ellenségeidért is, Urunk, akik keményen ellenállnak veled szemben, és nem akarnak téged, sőt elvetnek maguktól, elutasítanak téged. Könyörülj meg, és hódítsd meg az ő szívüket is ma is, köztünk is, vagy a mi gyülekezetünkön kívül is. Úr Jézus Krisztus, te, aki meghaltál a kereszten és föltámadtál, aki dicsőségben vagy, aki ennek a világnak adatott egyetlen üdvözítő vagy, hódoltasd meg a szívünket egyen-egyenként magad előtt. Köszönjük néked, hogy akik téged szeretnek, akik téged imádnak, akik neked hódolnak-e mai napon is, azokat te igazi egységbe kovácsolod. Szeretet egységbe, az igazság jegyében. Köszönjük néked, hogy ezeket az embereket megerősíted, dinamizálod, hogy menjenek és legyenek olyan emberek, akik nyíltan a nyilvánosság előtt vállalnak téged a szavaikkal, a cselekedeteikkel, az egész életükkel. Tégy bennünket ilyen forradalmárokká ebben a mai istentelen világban. Köszönjük néked, Urunk, hogy már eddig is ezt munkáltad, és kérünk, munkáld ezt tovább is. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket a Bibliából. Kérünk téged, hogy segíts szavakat magunkkal vinni, és hadd formáljanak, hadd alakítsanak ezek minket, egyénenként is, közösségileg is. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi gyülekezetünket. Áld meg a családokat, áld meg a gyermekeket. Áld meg, kérünk, mindazokat, akik betegségekkel, nehézségekkel küszködnek. Kérünk, hogy gyógyító szereteteddel légy közel hozzájuk. Imádkozunk hozzád a mi nemzetünkért. Látod, Urunk, hogy milyen sok csapás, nyomorúság érte ezt a nemzetet. Ó, bárcsak minél több honfitársunk szíve nyílna meg feléd, és lennének a te hódolóid, a te imádóid. Kérünk, formáld át a mi nemzetünk szívét, lelkét, és add, hogy igazán keresztjén nemzetté lehessünk. Köszönjük te néked, Urunk, hogy áldhatunk és magasztalhatunk téged a gyülekezet közösségében. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ma délután 16 órakor házaspári kör lesz itt a mi gyülekezeti termünkben lent. Szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra minden házaspárt. Tehát ma délután 16 órakor lesz. A jövő héten a heti alkalmaink a következőképpen alakulnak. Szerdától szombatig lesznek az előkészítő alkalmaink. Bűnbánati alkalmat tartunk szerdán, csütörtökön este 6 órakor, és pénteken is este 6 órakor, nagy pénteken is este 6 órakor lesz istentiszteletünk. Szombaton nagy szombati áhítatot tartunk, és ahol a gyülekezetnek a gyermekei szolgálnak, és egy rövid igeszolgálat is lesz, szeretettel hívjuk és várjuk erre is a testvéreket. Ránk következő vasárnap két istentisztelet lesz, 9 órakor és 10 óra 30-kor urvacsoraosztással, és hétfőn is urvacsoraosztással egybekötött istentiszteletünk lesz. Hétfőn az istentisztelet után már itt lehet maradni, mert a szokásos gyülekezeti ebédünket szeretnénk elkészíteni. Egy 50-60 főre számítunk most is. Testvérek, ha tudják, tervezzék ezt be, és jöjjenek, szeretettel látunk mindenkit erre a gyülekezeti közös ebédünkre. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy újabb kisgyermekkel szaporodott a gyülekezetünk. Birtók Lajos és Juhász Judit házasságát Isten egy újabb gyermekkel áldotta meg. Úgy hívják, hogy Birtók Hanna. Az Emma mellett most van egy Hannánk. Isten éltesse őt is, és hozza haza a családot az otthonába, és meg ide a gyülekezetbe is minél előbb. Végül annyit hirdetek még, hogy ahogy tudják a testvérek, meglátogattuk a nagyfiunkat, elődött Angliába, aki szeretettel köszönte a gyülekezetnek a kedves tagjait. Reméli, hogy minél hamarabb hazajöhet. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünket énekeljük, a 331. énekünknek a 4. és 5. versét, utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. A 331. énekünk 4. verse így kezdődik: Ó édes Jézus, atyádnak szent fia! Thank you. Áldás békességet.